Kedves hallgatom! Tovább olvassuk Eszter könyvét a második fejezet első versénél. Ezek után lecsillapodott Ahasvérós király haragja, és eszébe jutott Vasti, az is, hogy mit tett, meg az is, hogy mit határoztak róla. Ez a vers úgy kezdődik, hogy ezek után. Mik után? Azok után, az események után, amelyeket az első fejezetben írnak le, vagyis a Görögország elleni hadjárat után, amelyben Xerxész vereséget szenvedett. Veresége után visszatért nagy boldogtalanságában a palotájába. Nyomorúságát még súlyosbította a királyné hiánya, és az a tény, hogy a médek és perzsák törvényét nem lehetett megváltoztatni még magának a királynak sem. Vasti sohasem lehetett ismét királyné. Vissza kell fordulnunk a világi történelemhez, Xerxész görögországi hadjáratának részletes megismerése érdekében, mivel a Biblia nem ad jelentést erről a hadjáratról. A király hatalmas sereget vezetett a görögök ellen. A perzsák erejének titka a létszámban volt, de a perzsa katonák egyenként nem voltak olyan jól képzettek, mint a görög katonák. A görögök az egyéni bátorságot és felkészültséget hangoztatták, és ennek következtében egy görög katona 10 perzsával fölért. Ezért a termopüléi csatánál csak néhány ember tudott átkelni a szoroson. Ennek következtében a görögök kiemelkedő győzelmet arattak a perzsa hadak fölött. Ez nagyon csúfos vereség volt Xerxésznek, de Isten tartotta kezében a világtörténelmet. A hatalomnak Perzsiáról át kellett kerülnie Görögország kezébe. E vereség után elhagyatottságában a király fel-alá járkál palotájában minden nap. Vastira gondol, de a törvény, amit hozott a királynéval kapcsolatban, nem változtatható meg. Félretette ezt a gyönyörű asszonyt, és sohasem lehetett többé az övé. A szolgák felismerik ezt az állapotát, és tovább figyelik. Tudják, hogy valamit tenni kell. A király szolgálatára álló ifjak pedig ezt mondták. Keresni kell a királynak szép termetű szűzleányokat. Nevezzen ki a király megbízottakat birodalma minden tartományában, hogy gyűjtsenek össze minden szép termetű szűzleányt Susán várába, az asszonyok palotájába. Bízzák rá őket Hégajra, a király háremőrére, a nők őrizőjére, és adjanak nekik szépítőszereket. Eszter könyve, második rész, második és harmadik vers. A király kabinettjének tagjai magas pozíciókat töltenek be, és észreveszik, hogy milyen búskomor és magányos a király. Javaslatot tesznek arra nézve, hogy szépségkirálynő versenyt rendeznek, és az egész birodalomban megkeresik a szép nőket. A legtávolabbi helyekről is összeszedik őket. Bizonyos vagyok benne, hogy 100 meg 100 fiatal leány gyűjtöttek össze. Az a leány legyen Vasti helyett a királyné, akit a király a legszebbnek talál. Tetszett ez a beszéd a királynak, és aszerint járt el. Eszter könyve, második rész, negyedik vers. A királynak kellett döntenie ebben a versenyben. Volt Susán várában egy Mordokaj nevű zsidó ember, Jáír fia, aki Simei fia, aki kisfia, Benyámini ember volt. Eszter könyve, második rész, ötödik vers. Eszter könyvében eddig a pontig a történet ablakdíszítés és a színfalak fölállítása volt. Bepillantottunk egy pogány, bálványimádó király udvarába. Megismerhettük az ottani történéseket egy nagyon határozott célból. A történet megmagyarázza a szépségversenyt és azt, hogy Eszter miként jutott trónra. Mivel ő lett a királyné, képes volt beavatkozni és közben járni saját népe érdekében. Egy egész népet kiirtottak volna abban az időben, ha Eszter nem lett volna ebben a pozíciójában a trónon. Kezdjük meglátni Isten kezének ténykedését a palotában. Eddig a pontig semmi lelki jellegű nem történt a palotában. Ez annyira istentelen környezet volt, mint amennyire csak lehetett. Ittas orgiákat tartottak, de Isten kézbe vette az ügyek irányítását. Meglátjuk gondviselését. Ő úgy rendezi az eseményeket, hogy a megfelelő időben valaki majd közbelép népe a zsidók érdekében. Valaki talán fölveti a kérdést ezzel a szépségversennyel kapcsolatban, és ezt mondja. Úgy tűnik, hogy Isten jóvá hagyja a szépségversenyeket. Nem, nem gondolom, hogy ezt teszi. De barátom, amikor Isten egyik gyermeke kikerül Isten akaratából, akkor Isten sok mindennek a történését megengedi, amit nem hagy jóvá. Ezek által az események által is uralkodik. Isten uralkodó hatalma az egyik fontos tanulsága Eszter kis könyvének. Sok keresztény napjainkban Isten akaratának a szegélyén él. Egyáltalán nem Isten akarata irányítja őket. Nincsenek Isten akaratában. Isten mégis vezeti őket gondviselésével. Ennek egyik illusztrációja éppen Eszter története. Valójában az egész történet így kezdődik. Egy bizonyos zsidó, akit Mordokajnak hívtak. Ő Benyámin törzséből származott. Azonnal fölvetődik a kérdés. Mit keres ő ott? Izrael királyi családjához tartozott. Saul családjából származott. Jeruzsálemből vitték fogságba azokkal a foglyokkal együtt, akiket Jekonjával, Júda királyával hurcoltak el, amikor Nebukadnezár, Babilónia királya fogságba vitte őket. Eszter könyve, 2. rész, 6. vers. Isten megengedte népének, hogy visszatérjen saját országába, és ezt Ézsaiás próféta által jövendölte meg. Círus rendeletet adott ki a visszatérésre, és akik Isten akaratában éltek, azok visszatértek Palesztinába. Azonban nagyon kevesen tértek vissza hazájukba. Legtöbbjük berendezkedett fogságuk földjén, megtanulta az üzletelést a pogányoktól, és a maradás mellett döntött. Szerettek ott lakni. Amikor szabadon mehettek, nem akartak visszatérni szülőföldjükre. Közülük sokan Isten akarata ellenére a maradást választották, és Mordokaj is egyikük volt. Vissza kellett volna térnie Izrael földjére, de mégis figyeld meg, hogy a palotában van. Politikai állást tölt be. Emlékszel rá, hogy József szintén politikai állásban volt Egyiptomban, mégis közvetlenül Isten akaratában maradt. Dániel Babilonban a királyi udvarban szintén Isten akaratában volt. De Mordokaj nincs közvetlenül Isten akaratában. Meglátjuk majd, hogy Eszter könyve Isten gondviselésének a könyve. Ahogy már mondtam, a gondviselés népszerű definíciója a következő. A gondviselés azt mutatja, hogy Isten az embert másodosztályú szekéren viszi akaratának útján. Mordokaj most majd hazakerül, jól lehet kívül van Isten akaratán, és nem keresi Isten segítségét. Még akkor is, amikor azt gondolná az ember, hogy Isten népe Istenhez fordul, a nép nem teszi ezt. Sem Isten, sem az imádságot nem említik ebben a könyvben egyáltalán, mert ez a nép kívül esett Isten akaratán. Mind Mordokaj, mind Eszter rákerült a Szentírás lapjaira, nagyon homályos megvilágításban, jól lehet igen magas erkölcsi színvonalon álló egyének, ahogy majd később látjuk a történetben. Mordokaj fogságba került, valószínűleg fiatalon, a második fogolydeportálás folyamán távozott Jeruzsálemből. Ez Jekóniá, jobban mondva Jójákin idején történt. Az első deportáláskor Jeruzsálemből távozott csoport fejedelmekből, nemesekből, a felső osztály tagjaiból állt. Dániel ehhez a csoporthoz tartozott. A második fogságba vitelhez a felső középosztály tagjai tartoztak. Mordokaj ebben a csoportban távozott Jeruzsálemből. A harmadik deportálás után, amikor Jeruzsálem végül elpusztult, csak a legszegényebb osztály tagjai maradtak az országban. Mordokaj a foglyok második osztályához tartozott, akiket Nebukadnezár vitt Babilonba. Volt egy fiatal unokatestvére, akinek a szüleit megölték, amikor Nebukadnezár elfoglalta a várost, mert tömegeket pusztítottak el. Ő gyámja volt Hadasszának, azaz Eszternek, nagybátyja leányának, mert nem volt neki sem apja, sem anyja. A leánynak termete is, arca is szép volt. Amikor apja és anyja meghalt, Mordokaj a leányává fogadta. Eszter könyve, második rész, hetedik vers. Eszter héber neve Hadassza, ami azt jelenti, hogy csillag. Bizonyára csillag volt, és nagyon szép nő, a Szentírás szerint. Mordokaj örökbe fogadta, mint saját lányát. A lány nagy kincse volt a szépsége. Amikor meghirdették, hogy egy másik királynét választanak Ahasvérósnak, Mordokaj azonnal fölkapta a fejét. A palotában viselt pozíciója megadta neki a lehetőséget, hogy meglássa a többi lányt, akiket bevittek az egész királyságból, hogy részt vegyenek a versenyen. Bizonyos vagyok benne, hogy összehasonlította őket Eszterrel, és eldöntötte, hogy egyikük sincs olyan szép, mint fogadott lánya. Amikor kihirdették a király parancsát és rendeletét, sok leány gyűlt össze Súsán várában, Hégaj felügyelete alatt. Eszter is bekerült a királyi palotába, Hégajnak, a nők őrizőjének a felügyelete alá. Az szépnek látta a leányt, megkedvelte, és sietett neki szépítőszereket és megfelelő ételeket adni. A királyi palota 7 kiválasztott leányát adta mellé, és a leányokkal együtt az asszonyok palotájának a legszebb részén helyezte el. Eszter könyve, második rész, 8. és 9. vers. Láthatjuk, hogy Isten gondviselése ténykedik ebben a helyzetben. Mordokaj vette fiatal unokatestvérét, Esztert, és belépett vele a szépségversenybe. Meg kell mondanom, hogy ennél a különös pontnál nem nagyon sok tisztelettel adózom-e férfi iránt. Mielőtt a történetnek vége lesz, megváltoztatom álláspontomat, és visszavonom szavaimat, de jelenleg megvetem őt azért, amit cselekszik. Kezdjük azzal, hogy engedetlen Istennel szemben. Isten megmondta népének, hogy ne kössenek házasságot a pogányokkal. Ő határozottan megszegi Mózes törvényét, amikor ezt a lány bejuttatja a szépségversenybe, hogy lehetőséget adjon neki arra, hogy a király felesége legyen. Azok a lányok, akik nem nyerték meg a szépségversenyt, automatikusan bekerültek a király háremébe. Ha Eszter veszít, akkor arra kényszerül, hogy másodfeleséggé legyen. Annak a szörnyű életnek lett volna kitéve, de Mordokaj kész vállalni ezt a kockázatot. Láthatjuk, hogy Isten veszi kézbe a helyzetet. Esztert a király házába vitték. Megtetszett Hégajnak, a nők őrizőjének. Kedvességre talált előtte, és minden szükségeset megadott neki, hogy segítsen abban, hogy még szebb legyen. Eszter azonban nem mondta meg, hogy melyik népből való, és kik a rokonai, mert Mordokaj azt parancsolta neki, hogy ne mondja meg. Eszter könyve, 2. rész, 10. vers. Emlékezz arra, hogy a zsidók fogoly nép tagjai voltak, és az antiszemitizmus mindig átka volt a világ népeinek. Ebben az országban is ez történt. Elolvashatod Nebukadnezár támadását Jeruzsálem ellen, és azonnal rájöhetsz, hogy ebben benne volt a nép elleni gyűlölet. Nebukadnezár vitte el őket Babilonba, de többé nincs a színen, mert egy új nemzet kerekedett fölül. De az antiszemita érzés továbbra is fennmaradt. Mordokaj nagyon érzékeny volt erre, és figyelmeztette Esztert, hogy ne árulja el nemzetségét. A csöndben maradás elengedhetetlenül fontos, ezért nem árulhatja el vallását, mert évek óta a vallás alapján azonosították ezeket az embereket. Mihelyt Mordokaj és Eszter megtagadta nemzetiségét, abban a pillanatban megtagadta vallását is. A fogság országában maradással kikerültek Isten akaratából. Érdekes megfigyelni, hogy ma, amikor a férfiak és nők kívül esnek Isten akaratán, nagyon keveset mondanak Krisztusban való hitükről. Mordokaj minden nap az asszonyok palotájának az udvara előtt járkált, hogy megtudja, jól van-e Eszter, és mi történik vele. Eszter könyve, 2. rész, 11. vers. Amikor valaki Isten akarata szerint él, akkor megnyugodhat abban a tényben, hogy Isten mindenben együtt munkálkodik az ember javára. Mordokaj nem nyugodott meg Istenben, mert kikerült Isten akaratából. Föl alá járt, idegesen harabdálva a körmeit, és kíváncsi volt arra, hogy hogyan alakul a helyzet. Kíváncsian várta, hogy vajon nem követette el valami nagy hibát és tévedést, amikor Esztert bejuttatta ebbe a szépségversenybe. Teljesen megrémült attól, amit cselekedett. Aggódott, és belebetegedett az eseményekbe. Nem tudott éjszaka aludni. Mordokaj nincs Isten akaratában, és ezért nem tud megnyugodni, mert nem biztos abban, hogy minden jóra fordul. Ennél a pontnál nem teheti ezt Isten kezébe. Bizonyos vagyok benne, hogy nem sokat tudott Isten gondviseléséről. Isten azonban mégis kezében tartja az eseményeket. Figyeld meg, hogy milyen szépítési módszereket alkalmaztak abban a korban. Egy-egy leányra akkor került sor, hogy bemenjen Ahasvérós királyhoz, a letelt a nők számára előírt 12 hónap, mert ennyi ideig tartott a szépítésük. 6 hónapig mirha olajjal szépítették őket, 6 hónapig pedig balzsamokkal és más női szépítőszerekkel. Eszter könyve, 2. rész, 12. vers. Hadd mondjam neked, hogyha valamelyik hölgy ma néhány órára elmegy, hogy rendbe tétesse a haját, nem lehet miatta panaszkodnunk. Ezeket a leányokat egy egész évig csinosították. Az első 6 hónapban talán elmentek a gyógyfürdőkbe olajkezelésre. Azután a következő hónapban balzsamokat és más illatszereket alkalmaztak rajtuk. Feltételezem, hogy talán még úsztak is a kölniben abban a korban, hogy felkészüljenek és a király elé álljanak. Láthatjuk, hogy óriási hangsúlyt helyeztek a fizikai állapotra, és ez tipikus a pogány kultúrákra nézve. Minél messzebb kerülnek az emberek Istentől, annál jobban törődnek a külsőségekkel és a testiekkel. Ugye már te is megfigyelted ezt, amikor elmentél egy-egy bevásárló központba. Biztosan sok szépítőszert láttál, és mégsem vagyunk szebbek, mint őseink voltak. De ezek a lányok egy egész éven át szépítésen mentek át a szépségverseny előtt. Az új szövetség a lelki szépségre helyezi a hangsúlyt. Péter apostol első levelében ír arról, hogy milyenek legyenek a nők és a férfiak, Isten és egymás előtt. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És ugyanígy ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter első levele, harmadik rész, harmadik verstől a hetedik versig. És még olvassuk föl az első rész 14., 15. és 16. versét. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Hálát adok neked, Istenem, hogy emlékeztetsz feladatomra, és azt akarod, hogy szent életet éljek, és ezáltal felhasználj a te dicsőségedre. Segíts, hogy hallgassak szavadra, és kövessem szent lelked vezetését az Úr Jézus nevében. Ámen.